Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Stratégiától a megvalósításig. A műsor támogatója a PwC Magyarország.
Beke Károly portfólió elemzője van a telefonvonal túlsó végén. Szervusz, jó reggelt kívánok!
Szia, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
6 perccel ezelőtt elindult a kereskedés a budapesti értéktőzsdén. Hogy nyitott a bőrze?
Pénteken érezhető volt a hangulatromlás a nemzetközi piacokon, és ez a magyar részvénypiacra is rányomta a bélyegét, és innen a hétvégi inkább megnyugtató hírek után várható volt egy pici visszapattanás. A nyitást követően ennek megfelelően pozitív a hangulat, és ez nem is meglepetés. 0,7%-os erősödésben van most a budapesti értéktőzsde BUX indexe, és a vezető papírok többsége is erősödni tudott. Leginkább az OTP-nek köszönhető ez a jó hangulat, 1,3%-kal 17.355 forintra erősödtek a bank papírjai, de a Magyar Telekom is 0,6%-os pluszban van, 424 forint 50 filléren, illetve a MOL is 0,65%-ot tudott javítani, így most 2466 forinton áll. Az egyetlen kivétel a blue chipek közül, a Richter mely 0,2%-os mínuszban van egyelőre, 8610 forinton. És ahogy említettem, a nemzetközi hangulaton is érezhető a fordulat, a pénteki ijegységet követően ma inkább erősödéssel kezdték a napot a vezető nyugat-európai részvényindexek is.
Karcsi, milyen fontos gazdasági eseményekre kell számítani a héten, illetve a mai nap? Hát úgy látom, hogy nem sokkal ezelőtt kijött a KSH foglalkoztatottságra vonatkozó statisztikája is.
Igen, megjelent egy friss munkanélküliségi statisztika, de a héten továbbra is elsősorban a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikájának alakulása az, ami mozgathatja majd a hangulatot, elsősorban a forint piacán. Ugye az elmúlt hetekben már megszokhattuk azt, hogy egy bank a csütörtöki egyhetes betéti tenderen határozza meg az irányadó kamatot. Ez várhatóan most is így lesz, azonban annyi csavar lehet a történetben, hogy holnap lehet, hogy egy rendkívüli monetáris tanácsi kamadöntő ülést kell tartani a jegybanknak, és a kamat folyosóhoz hozzá kell nyúlni annak érdekében, hogy csütörtökön tovább tudja emelni az irányadó kamatot.
Mindezek előtt hogy áll akkor a magyar fizetőeszköz?
A hangulat javulása a forint piacán is meglátszik. 0,3%-os erősödéssel kezdte a napot és a hetet a magyar deviza, így most 368 forint 15 fillér körül járunk az euróval szemben. Péntek este a 370-es lélektani szintet közelítette már az euró-forint jegyzésen a rossz hangulatban, onnan sikerült most egy picit visszakapaszkodni. A dollárral szemben 326 forint 90 fillérnél járunk, az angol font pedig 435 forint 50 fillérbe kerül most.
Köszönöm szépen, nem egészen 20 perc múlva fogjuk majd folytatni Beke Károllyal, a portfólió elemzőjével.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Termelése visszafogására kényszerülhet több olyan cég, amelynek nagy az energiaigénye, mert az áram és a földgáz árának növekedése súlyosan megterheli a vállalatok költségeit, mondta az Inforádiónak az Ipari Energiafogyasztók Fórumának elnöke, aki attól tart, hogy sok, főként a közepes méretű cégek csődöt jelenthetnek. Sipos Ildikó kérdezte Nagy Zoltánt.
Drasztikus energiaárrobbanás volt Európában, főleg a villamos áram ára kb. 2,5-szerese, földgázára pedig közel 4-szeresére emelkedett. Főleg az energiaintenzív vállalatoknál, akiknek a termelésüknek a költségében 20-30, akár 40%-ban is szerepel a villamos energia ára, ezeknél a cégeknél nagyon komoly gazdasági gondok fognak fellépni, elsősorban a jövő év elejétől. Egy kicsit eltérít a gáz és a villamos energia költség eleme, a gáznál októbertől októberig vannak a gázévek, a megrendelések. Ez miatt, akik korábban vásároltak, mert általában az ipari nagyfogyasztók egy évre előre vásárolnak bizonyos mennyiségű energiát azért, hogy pont csökkentsék vagy diversifikálják az esetleges árlengéseket, ezek a beszerzések miatt ebben az évben várhatólag nem lesz akkora probléma, viszont a jövő évben az új szerződéseket már csak ezzel a nagyon magas áron tudják majd megkötni. Ez az egyik nagy probléma, és ezek a az iparágak, ilyen az alumíniumipar, a kohászat, az acél előállítása, cement, különböző vegyipari termékeknél, üveg, papíripar, akiknek ez az úgynevezett energiaintenzitása nagyon magas. És ilyen gyorsan energia megtakarítási projekteket nem lehet végrehajtani, tehát ezeknél a vállalatoknál komoly gondok lesznek.
Mennyire lehet súlyos a helyzetük?
Az biztos, hogy termelés csökkentés vagy korrekciót kell majd végrehajtaniuk, és elképzelhető, hogy olyan üzemeknél, ahol nincsenek tartalékok, vagy nem tudják áthidalni ezt a költségnövekedést, nem tudják áthárítani ezt a költségnövekedést, azoknál bizony akár részleges vagy teljes leállás is bekövetkezhet, és hát a vállalatoknak a pénzügyi helyzete függvényében a csőd eljárások is akár megindulhatnak, de ezek inkább a középkis vállalatoknál, mert azért a nagyvállalatok általában egy fél évet ki tudnak bírni. Középvállalatoknak egy 20-30%-ára becsülöm azt, akiknél komoly pénzügyi gondok fognak keletkezni. Mi jelenleg úgy becsüljük, hogy az energia árak valahol a jövő év közepére bizonyos mértékig konszolidálódnak, visszamenni a régi árszintre nem fognak, másfél-kétszeresére fog felmenni a gázára, és a villanynál is egy 50%-os ár növekedést fog jelenteni, ez még egy általunk pozitívan elképzelt visszarendeződés mellett is, de az első negyed év az nagyon brutális lesz.
Mennyire magyar sajátosság ez a probléma, vagy mennyire jelenik meg bármelyik kelet-közép-európai vagy nyugat-európai országban hasonló probléma?
Úgy a lengyelek, mint a csehek korábban már az energiaintenzív iparágaknak különböző védőhálót hoztak létre, és különböző megoldásokkal csökkentették a költségeket, amiket most ebben a vészhelyzetben könnyen aktiválnak.
Lehet-e gyors megoldás ebben a helyzetben?
Az ipari energiafogyasztók fizetik a megújuló energia támogatási rendszert. Ennek a költsége például 2020-ban 82 milliárd forint volt, ebben az évben is több mint 32 milliárd halmozódott fel. Várhatólag viszont az áremelkedés miatt jelenleg felhalmozódik a Mavirnál egy 15 milliárd forintos eddigi megtakarítás, ami évvégére elérheti a 25-35 milliárd forintot, amelyet elben vissza kellene jutatni az ipari fogyasztóknak. Februárban fizették vissza, megítésünk a gyors intézkedés érdekében szinte azonnal vissza kellene fizetni az ipari fogyasztóknak ezt a Mavirnál felhalmozott megtakarítást.
Nagy Zoltánt az Ipari Energiafogyasztók Fórumának elnökét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Fizetéskönnyítő intézkedéseket vár a Magyar Nemzeti Bank a kereskedelmi bankoktól azon ügyfeleik számára, akik akár a moratórium után, akár más okból nem tudják időben teljesíteni törlesztési kötelezettségüket, mondta az Inforádiónak az MNB felügyeleti szóvivője. Sipos Ildikó kérdezte Binder Istvánt.
A Magyar Nemzeti Bank azt várja a hitelintézetektől, hogy a moratórium után se engedjék el az ügyfeleiknek a kezét, továbbra is gondoskodjanak olyan fizetéskönnyítő programok kidolgozásáról, illetve felajánlásáról az ügyfeleknek, amelyek segítenek a nehéz élethelyzetbe kerülő törleszteni nem tudó, vagy csak alacsonyabb összeget törleszteni képes ügyfeleknek a további hiteli életét. Egészségügyi helyzet továbbra sem javul, mindenkinek adódhatnak olyan egyedi élethelyzetek az életében, hogy a moratóriumból kilépve, vagy arra nem is jogosultként lehetnek fizetési problémái lakossági vállalati adósként, és ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy a hitelintézeteknek sem érdeke, hogy ezek a hitelek bedőljenek, tehát mind a két fél célja az, hogy ezt a fizetőképességet valamilyen módon hosszú távon fönntartsák a bankok és az ügyfelek, és ehhez kellenek ezek a bizonyos fizetéskönnyítő programok szükség esetén.
Milyen megoldások jöhetnek itt szóba?
Rövid távon például megoldás lehet, hogyha az adósnak egy csökkentett törlesztő részletet ajánl fel a bank, vagy kamatot kell csak mondjuk fizetnie. Tipikus ilyen helyzet az, hogy mondjuk 2-3 hónap múlva már az ügyfélnek van, elvesztette mondjuk a munkahelyét, fizetését, de már van egy 2-3 hónap múlva egy olyan ajánlata, már egy konkrét szerződése, hogy munkát fog kapni. Ilyen átmeneti helyzetek átvészelésére jó ez a megoldás. Hosszabb távon megoldás lehet, hogyha a pénzügyi intézmény meghosszabbítja a futamidejét, valamilyen árazási kedvezmény nyújt, hogy fönnmaradjon az a hitel, esetleg bizonyos fedezeteket eladnak, és annak a vételárából csökkentik a követelést, vagy pedig valamiféle adósságrendező hitele, hitelkiváltással könnyítik az ügyfélnek a helyzetét. Önmagában a bank kockázatát az is csökkentheti, és így kedvezőbbé teheti a feltételeket, ha mondjuk valamilyen adóstársat vagy új fedezetet vonnak be, ami a bank számára biztonságot jelent.
Binder Istvánt, az MNB felügyeleti szóvivőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Stratégiától a megvalósításig. A műsor támogatója a PwC Magyarország.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz arról, hogy az Európai Parlament a múlt héten nagy többséggel jóváhagyta az uniós közös agrárpolitikát. Természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, és újra kapcsoljuk szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Múlt héten tehát az Európai Parlament nagy többséggel jóváhagyta az uniós közös agrárpolitika reformját, amelynek célja, hogy a mezőgazdaság zöldebb, méltányosabb, rugalmasabb és átláthatóbb legyen. A tagállamoknak egy hónapon belül kell ehhez benyújtani a nemzeti agrárstratégiákat. Itt van a telefonvonal túlsó végén Kaproncai István agrárszakértő. Jó reggelt, jó napot kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Mik az irányai ennek az agrárstratégiának? Megváltozik-e ez az előzőekhez képest, vagy a jelenleg hatályoshoz képest?
Igen, azért lesznek jelentős változások. Ugye 2021-22-ben még a korábbi szabályok szerint, de már az új költségvetési keretek között történik a közös agrárpolitika szabályozása. 2023-tól azonban új irányok, új fókuszok, új szabályok kerülnek bevezetésre, és Magyarországnak ez év végéig le kell adni a stratégiai tervét, amely mind az első, mind a második pillérre vonatkozik.
Mik lesznek ezekben a pillérekben, az elsőben, illetve a másodikban?
Az első pillérben lényegében és a másodikban is nagyobb teret kap a környezet, a zöldítés. Az elsőben ez azt jelenti, hogy bevezetésre kerül egy szakzsargonnal ekosemnek, gyakorlatilag vagy ekoszkímnek, gyakorlatilag egy agroökológiai alapprogramnak nevezett keret, amely kiegészíti azt a jövedelem támogatást, amit eddig kaptak alaptámogatásként, tehát szabszként, illetve zöldítésként a termelők. Illetőleg ennek az alaptámogatásnak lesz egy környezeti kondicionalitási feltétele, tehát ami korábban a zöldítésben megkövetelt teljesítés volt, zöld teljesítés, azt ezentúl a támogatás feltételeként, az alaptámogatás feltételeként is megfogalmazzák. Tehát ez mindenképpen a zöldebb közös agrárpolitika irányába megy, és ugyanígy a második pillérnél is jelentős zöldítési elemek kerülnek megfogalmazásra. Magyarországnak ez azért is érdeke, mert hogyha itt a második pillérben komolyabb zöldítési lehetőségeket, feltételeket fogalmaz meg, abban az esetben az első pillérben csökkentheti az alaptámogatás csökkenésének a mértékét.
Ezt a zöldítést egyébként hogy kell elképzelni? Hogyan lehet megvalósítani a gazdák részéről?
Hát a gazdálkodás részéről gyakorlatilag meg kell felelni a közös agrárpolitikának a zöld megállapodás, illetve a termőföldtől az asztalig és biodiverzitás. Ennek megvannak az előírásai, tehát például olyan előírásai vannak, hogy 2030-ig 50%-kal kell csökkenteni a növényvédőszer felhasználást, 20%-kal a műtrágya felhasználást, 50%-kal az állattenyésztésben a különböző a gyógyszereknek a felhasználását, illetőleg növelni kell a ökológiai gazdálkodás, a biogazdálkodásnak a területét. Na most ezt az Európai Unió már több mint egy éve ugye meghatározta, de érdekes, hogy egy évig hatástanulmányt erre vonatkozóan nem végzett, és tulajdonképpen az első, amit ez hatástanulmány erre vonatkozóan készült, azt az Amerikai Egyesült Államoknak a mezőgazdasági minisztériuma készítette, most már az EU-nak is van, és egy német cég is csinált hatásvizsgálatot. Ennek érdekes eredményei vannak, tehát hogyha ezt a zöldítési metódust, ami elő van írva ezekben a tervezetekben, stratégiákban, megvalósítja az Európai Unió, az mindegy 10-11%-os termelés csökkenést fog okozni, és árvonatkozásban is különböző termékpályákon, különböző termékeknél, de 10 és 60%, nyilvánvalóan 60% csak nagyon kevés terméknél, árdrágulást is okozhat.
Melyeknél elsősorban?
Hát elsősorban az állattenyésztési termékeknél várható a nagyobb árdrágulás, kevésbé a növénytermesztési termékeknél. Na most ugyanakkor környezetileg lesznek pozitív hatásai, tehát például a üvegházhatású gázoknak a kibocsátása az csökkenhet 20-29%-kal, de ugyanakkor azzal is kalkulálni kell, hogy a termelés csökkenés egy részét átveszik EU-n kívüli, tehát a termelés csökkenéssel érintett termelés egy részét átveszik EU-n kívüli országok, ahol esetleg a környezetszennyezés még nagyobb. Tehát ez a csökkenésnek, ennek a csökkenésnek globálisan csak a fele fog érvényesülni, mert más országokban megnőni fog a globális üvegházhatású kibocsátás. Hangsúlyozom, mint egy felével, tehát a szaldó azért még pozitív marad.
A végén, de nem utolsó sorban, az uniós támogatások mértéke és értéke növekedni fog, vagy csökkenni, esetleg stagnálni a következő időszakban?
Változó. Az első pillérnél, tehát a jövedelem támogatásnál az EU előírásai okán, tehát a költségvetés okán csökkenni fognak a kifizetések, tehát az alaptámogatásban kifizetett pénzek azok kevesebbek lesznek, mint most a SZAPSZ és a zöldítés, ami az ECO-szkímmel, tehát az agroökológiai programmal növelhető, tehát kompenzálható egy szintig. A második pillérben viszont jelentősen nőnek a lehetőségeink, mert a magyar kormány ez év elején hozott egy olyan döntést, hogy 80%-kal kiegészíti az EU forrásokat, és ez jelentős pénzt jelent, tehát azt jelenti, hogy kb. 9000 milliárd forint áll majd a 7 év alatt rendelkezésre a gazdáknak, illetve a magyar vidéknek. Tehát ezt ki kell használni, de nagyon fontos, hogy ezt hatékonyan használjuk ki. Nyilvánvalóan ennek jogszabályi és egyéb feltételei is lesznek.
Köszönöm szépen, az elmúlt percekben Kaproncai István agrárszakértőt hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A következő hét esztendőben jelentős uniós és hazai források állnak rendelkezésre a magyar vidék fejlesztésére, mondta az Inforádiónak az Agrárminisztérium miniszterhelyettese. Sipos Ildikó kérdezte Farkas Sándort.
Olyan lehetőségek előtt áll a magyar mezőgazdaság, amire az elmúlt 50 évben sosem volt lehetőség, ami annyit jelent, hogy az új Európai Uniós lehetőségeket figyelembe véve a magyar kormány plusz támogatásával a magyar agrárium olyan fejlesztési lehetőséghez jut, amivel az elmúlt 30 év a rendszerváltozás nehézségeit most már kiküszöbölve valóban fel tud zárkózni az európai, vagy nyugodtan mondhatom, a világ agrár élvonalában. Először is azok a fejlesztési források, azok a beruházási támogatások, amely akár az állattenyésztés területén, akár a kertészet területén rendelkezésre állnak, azok mind új perspektívát jelentenek az ágazat számára. Ezek a fejlesztések, ezek a támogatások hosszú távú biztonságot jelentenek azoknak a termelőknek, gazdálkodóknak, akik ezeket a támogatásokat igénybe tudják venni és igénybe akarják venni. Ezek olyan célok, amik az ágazatnak a fejlődését, új technológiáknak az alkalmazását, a környezettudatos gazdálkodást, az ökogazdálkodást érintve szinte a teljes vertikumban felelhetők, és ezek a pályázati lehetőségek részben megnyíltak, részben bezáródtak, és újak fognak az elkövetkezendő évben nyílni, annak érdekében, hogy valóban a magyar mezőgazdaság az egyik leghatékonyabb mezőgazdaság legyen akár Európában, és ezzel el fogjuk érni azt, hogy stratégiai ágazatként fog a magyar mezőgazdaság hosszú távon működni.
Összességében mekkora forrásokról van szó, amelyek majd még rendelkezésére állnak az agráriumnak?
Összesen 4256 milliárd forint plusz még mintegy közel 3000 milliárd forint, tehát ekkora összeg sosem állt rendelkezésre. Ez természetesen az elkövetkezendő 7 évre 2028-ig bezárólag fog rendelkezésre állni, de szeretnénk azt elérni, hogy minél hamarabb, ami még hátralévő pályázati források lehetségesek, minél hamarabb megnyitni, hogy minél gyorsabban ez a fejlődés beindulhasson a magyar vidéken.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Ismét itt van a telefonvonal túlsó végén Beke Károly, a portfólia elemzője. Szervusz Karcsi, jó reggelt, jó napot kívánok! Mi történt a Béten az elmúlt mintegy 20 percben, amióta nem beszéltünk?
Szia, üdvözlöm ismét a kedves hallgatókat! Továbbra is kitart a jó hangulat a budapesti értéktőzsdén. A pénteki kockázatkerülés után ismét a vevők kerültek túlsúlyba a piacokon. A Bux Index most 0,8%-os erősödést mutat a pénteki záráshoz képest. Ezzel ugyan még nem dolgozta le a hétvégén összeszedett hátrányát, de jó úton jár e felé. A vezetőpapírok kivétel nélkül javítottak, elsősorban az OTP 2%-os erősödése az, amit érdemes kiemelni, de a Magyar Telekom papírjai is már közel 1%-os emelkedésben vannak, a MOL 0,3%-kal, a Richter pedig 0,1%-kal került feljebb.
Forintosítsuk akkor a papírok értékét is.
Az OTP esetében, ahogy említettem, 2%-os pluszban jár a jegyzés, 17.480 forintos árfolyamot jelent ez. A Magyar Telekom 426 forintba kerül jelenleg, a MOL 2458 forinton áll, a Richter pedig 8635 forintba kerül.
Köszönöm szépen, Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.
Stratégiától a megvalósításig. A műsort támogatta a PwC Magyarország.